Ötödik fejezet. A nagymama útra kél. Bár gyöngyvirág légmentesen el volt zárva a kecskeméti utcai házban, az élelmes méjacsai úr talált utat, hogy levélkét csempészen a gyermek kezeihez. Általában számos üzletei közé most már végérvényesen felvette gyöngyvirág dolgát a fehér mellényes férfiú, mint akár a kioszkbeli kártyajátékosok ügyét, hol nyomban két pengőt nyomtak a markába, hogy eltávozzon zavart csinálás nélkül, vagy a Casino de Paris-t, amely helyiségben ingyen kapott fekete kávét és sört, hogy békében hagyja a mulatókat. Ő volt az a jó szimatú férfiú a városban, aki számon tartotta a hamis kártyások nyereségét, mulatóhely tulajdonosok bevételét, a magyar nemesség után áhítozó rőfös kereskedőket. Mindenkit ismert Budapesten, mindenkiről tudott valami gyengeséget. S ha nem sikerült a zsarolás, nyomban levelet írt a rendőrségnek. Kártyabarlangok bolthajtásai az ajtónál végződtek, amely közelében méjacsai üldögélt, az elosonó nyerőket várva. A Szarka vagy Duna utcában, ahol a garzon lakások a kapu alá nyílnak, zsebredugott bottal egész délutánokat sétálgatott, amíg a meghívott úriasszony, mélyen lefátyolozva, kisurrant a titokzatos házból. Mielőtt arcát rendbe szedhetné a gőkre és a megközelíthetetlenségre, Méjacsai gúnyosan, mélyen a szemébe nézett, és sokat mondólag hümmögött. Aztán távolról konokul elmaradhatatlanul hazáig kísérte a hölgyet, hogy az otthon mindjárt ágyba fekhetett a kiállott izgalmaktól. Egy reggelen az ajtó alatti résben egy összehajtogatott cédulát talált gyöngyvirág. Itt a bolondházba záratta apja. Rajta vagyok, hogy kiszabadítsam. A maga jó öreg bácsikája. Gyöngyvirágnak szomorú napjai voltak. Ez ideig ritkán jutott eszébe a szentkép arcú Imre. Inkább csak távolról látta, mint egy gyermekkori álmot. Mint Szent Imre herceget, akinek arcképét egyszer látta egy budai templomban, ahová kisgyermekkorában, Flikné felügyelete alatt elengedte nagyanyja. Öreg asszonyok és gyermeklányok csak nem egyformán gondolkoznak arról, akit szeretnek. Templomjáró anyukák az ifjú Krisztusban, a szakállas Szent Józsefben és Antalban nem egyszer elmúlt életük férfi ideáját imádják. Szent József valóban élt néhány év előtt, asztalos volt a Kacsa utcában. A levélke megérkezésével mindennapi lakója lett Imre a gyermeki tömlöcnek. Néha a tanulószéken ült gombos sárga cipőben és fekete nyakkendőben. Máskor a függöny mögött állott, és a kézelőit kihúzogatta. Egyszer meg azt álmodta gyöngyvirág, hogy Imrét meggyilkolták a földszinten, zokogó szívvel ült fel ágyacskájában. Az udvaron valaki bömbölő hangon énekelt egy ismeretlen szövegű nótát. A nagymama nem szerette az éjszakai énekeseket, ugyanezért az emeletről kiáltozott, míg Flikné az udvaron rimánkodott a dalosnak, hagyná abba a szerenádot. Végül a házmester kitaszigálta a vendéget, döngve csapódott a kapu. Gyöngyvirág magában azt gondolta, hogy Méjacsai úr volt az énekes. Egyszer a nagymama utazó köpenyben és fogoly szárnyas kalapban lépett az unokája szobájába. Botosok voltak a lábán és karján bőrtáska, az erszényben akár 100 000 pengő elfért volna. Egy-két napra vidékre utazom, fertelmes drága ezen a Pesten minden. Majd falun bevásárolok, remélem jól viseled magad. Nem megyek ki a szobából. A nagymama szokatlan hangulatban volt, könnyek mutatkoztak a szemében, és a két kezébe vette unokája arcát. Édes arany bogaram, ha majd egyszer nagy leszel, megbocsájtasz minden szekatúrát az öreganyádnak. A te érdekedben, a te jövődért történik mindez. Én már öreg asszony vagyok. Nekem már semmit sem áld az élet, csak legfeljebb nyugalmat. A fecsegő Flikné már előbb elmondta Gyöngyvirágnak, hogy a nagyságos úr a napokban dülöngözve jött haza fényes nappal, és egy vendég hölgynek az arcát megcsípte a kapu alatt. Szigorú jelenet volt emiatt a nagymama és a nagyságos úr között. Végül a nagymama szobájába vonult, és keservesen sírt késő estig, hogy a nőknek megesett a szívük rajta. A szőke asszony név alatt ismert vendéghölgy nagyon csodálkozott, hogy a nagymama nem vette ki a szemét a nagyságos úrnak. Ő elbánna az urával, ha rajta csípné. A nagymama leült a székre, és az unokája hajával játszadozott. Tudod, gyermekem, én már végképp meguntam itt az életet. Amíg szegény voltam, fiatal voltam, még csak szívesen kínlódtam ezzel a különös üzlettel. Leginkább azért, hogy tisztességes maradhassak, ne kényszerítsen a szükség, hogy minden jött-ment kupecnek odaadjam a testem. Én mindig becsületes nő voltam, gyermekem. Példát vehetne rólam sok asszony Pesten, aki magasan hordja az orrát. Foly! Ha valaki ismeri őket, az én vagyok. Milyen mocskok, mi elvetemültek, mi gazok. Ha olcsón kapom, megveszem azt a falusi birtokot, amelyet neked ígértem. Fejezte be szavait a grófné, homlokon csókolta Gyöngyit, és eltávozott. Adolf a sárga utazó bőröndökkel büszkén várakozott a ház előtt. Régen volt így tisztességes fuvarja. Gyöngyvirág lábújhegyen járkált a szobájában. Gondosan bezárta az ajtót, az ablakot is lefüggönyözte, pedig az utca túlsó oldalán, szalon Mimiéknél éppen öngyilkos lett egy kereskedő. Fütyülve jöttek a mentők, és kötszagú köpenyeikben a rendőrök lögdösték a kíváncsiakat. A nagymama birtokára gondolt. A legszebb zöld színekre, amelyeket eddig csak női alsó szoknyákon látott. Sárga libuskák tipegnek tova az alsó szoknyákon, és a virág olyan piros volt, mint a legbátrabb kalap a házban. Gyöngyvirág még keveset tapasztalt az életben, de amit látott, nagyon megfigyelt. A házban megforduló nők divatját titkon jól szemügyre vette. Igen, jól ismerte a bokrétázott fehér félcipőket, amelyek a széttapodásig hurcolták tulajdonos nőiket. Végül olyanok lettek, mint a sok csókolózástól megnőtt szájak. A selyemharisnyák a mezítelen talpon rongyá foszlottak, s a nők nem merték levenni a cipőiket az urak jelenlétében, bár azok ígérték, hogy majd pezsgőt isznak a cipőből, mint a velszi hercegről hallották. Tudta, hogy a szép nők lábán bütykök és tyúk szemek vannak. Nem mindig szabályos a derekuk, közelről nagyon rossz szagúak, és a fülüket vörösre festik a tükör előtt. Látta száradni a fehér nemüket a padláson, s látta őket szennyesen, mint bűnjeleket. Tudta, hogy némelyik hercegnőnek forradás van a nyakán, ezért hord magos gallért. A másiknak durva kezére alig fér rá a fehér kesztyű. A fodrász tömi ki a hajukat, s karjukról beretválják a hajzatot. Látta őket udatkozva vakarózni, ásítozni, körmüket nézegetni, és ismerte őket kócsaktollasan, lengén és hódítóan. Tudta, hogy némelyik bőgni kezd, amikor egyedül marad, kerekes bárányok és bamba kisgyermekek és szomorú öreg urak arcképeit veszik elő, amelyeket hosszadalmasan néznek. A másik fütyűrész nyújtózkodik, összeráncolja a szemöldökét, és nem fél az akasztófától sem. A nagymama házában minden szobának megvolt a leskelődő lyuka. Ezek a leshelyek akkor készültek függönyökön, ajtókon, ablakokon, szekrényeken, amikor a nagymama még szegény volt és kénytelen volt őrködni az üzleti érdekeken. Gyöngyvirág a leshelyekről csöndesen szemügyre vett mindent. Ezért nem tudott ő a nagymama falusi birtokára gondolni másképpen, mint a tengerzöld alsó szoknyákkal bevont mezőkre és libácskákra, amelyek olyan világos sárgák, mint a szalagok a nők ingében. A kertész kést, amellyel a rózsákat nyesegeti majd a kertben, olyannak hitte, mint a beretvát, amellyel a nők a bajuszukat borotválják a tükör előtt. Csak Mélyacsai úr ne tudja meg, hogy a nagymama távol van, gondolta magában sóhajtva. Maxot az ajtó elé fektette, midőn beesteledett. És Max már elvégezte a tennivalóját a ház körül, csak nem egy fél tucat férfi kalapot hordott be az utcáról. Meggyújtotta a lámpát. A zöld ernyőjű tanuló lámpa, mint egy megérkezett jó barát, fordította feléje a világosságát. Almát eszegetett, és Jókai Mórtól az aranyembert olvasgatta. Még hallani vélte, amint Flikné egyhangulag duruzsol a konyhán barátnőivel, mint a malom kelepel nagy messziségben.